Jó estét kívánok! Köszöntöm mindenkit, aki eljött a Tubisvati Széderre, Fák új éve ünnepsége. Érdemes egy kicsit, mielőtt nekiállunk a gyümölcshez, érdemes egy kicsit tudni, hogy miről van szó, mit ünnepelünk, miért, és mi a tanúsága ennek. A Misnában, Talmud traktátus Rosh Hashanában, az első Misna, ugye a Rosh Hashanah traktátus, ez az a traktátus, ami szól a Rosh Hashanahról. Mi ez a Rosh Hashanah? Az új év. És akkor azt mondja a Talmud, Arba Rashei Shanim Hem. Négy új év van. Ugye általában a legismertebb új év az, amit most egy ilyen négy hónappal ezelőtt ünnepeltünk, a világ teremtésen ennek az új éve, és akkor az évszám minden évben egyel több. De mondja a Misna, nem csak egy új év van, hanem négy új év is van. És melyik az a második új év? A második új év az Svát hó 15-e, Rosh Hashanah le Ilan, az a fa-nak az új éve. Most minek kell a fa-nak új éve? És az igazság az, hogy most itt, amikor a Misna szól az új évre, akkor teljesen másfajta új évre, ez egy halachikus dolog. Ugyan Izraelben minden gyümölcsről le kell adni egy koheni rész, papi rész, és aztán még ezen kívül le kell adni egy levitai rész. A 10%, a mászer. A halacha, és ezért Izraelben nem is szabad enni a gyümölcsöt, miért nem adtak le a papi rész. Ugye azt szoktak mondani, hogy ha valaki bárhol találja magát, és szeretne valamit enni, ami kóser, a zöldség és a gyümölcs az mindig kóser. Igen, külföldön. Mert külföldön semmi előírás nincs a zöldség és a gyümölcsnek, csak áldás kell mondani rá, és már lehet enni. Izraelben még a zöldség és a gyümölcsnek is kellett legyen hechserje, pecsétje, hogy kóser. Miért? Egyik nagyon fontos dolog az, hogy leadtak a papi rész belőle. Most a halacha azt mondja, hogy ennek nem lehet egyik évről a másikra. Ami azt jelenti, a tavalyi gyümölcs és az idei gyümölcsöt külön-külön kell kezelni, abban a szempontból le kell adni a papi rész. Azt jelenti, nem lehet idei gyümölcsöt együtt, a tavalyi gyümölcsel együtt kezelni, és így eleadni a papírét. A tavalyiből le kell adni, és az idejéből le kell adni. Mikor van az új év? Mikor van új év? Évváltás. Erre azt mondja a Misna, Ávó 15-e. Kérdezi a Talmud, és miért pont most van az új év? Erre azt válaszol a Talmud azért, mert ebben az időben kezdődik a Hanita. Hanita az a bimbózás. Azt jelenti, épp, hogy kezd életre kelni újra a fa. Miért most? Azért, mert az már a tél második felé, azt jelenti, hogy már kezd gyengülni a hideg, és akkor már a fa magához tér. Jeruzsálemi Talmudban van egy másik vélemény is, azt mondja, hogy az év első pár hónapjában a fa még a tavalyi esőből, a tavalyi vízből táplálkozik. De annyi hónap után már a tavalyi víz már elfogyott, és akkor már az új vízből táplálkozik, akkor ez már az új év. Ez a, ami a Misnában és a Talmudban szó van az Ávó 15-éről. Érdekes, hogy ebben a Misnában van még egy vélemény. Ez az vélemény most elhangzott, ahogy Svát 15-e, tú. Ugye a tú az tet, váv, tú. Tet az 9, váv az 6, 9 és 6 az 15. Ugye, mert minden betűnek van számértéke. És miért használunk a tet és a vávot? Általában a tízes számokban mit szoktunk használni? A júdat. Ugye Júdas, Alef az egy, ugye aki ismeri a Héber ábécét, de Alef betett, az Alef az egy, és az így megy Júdig, Júd az 10. Júd után az már, a Haf az már 20, Lamed 30, és akkor mikor akarunk egy számot adni mondjuk 12, akkor mit csináljunk? akkor teszünk egy júdat, az 10, és mellette egy bét, az 2, akkor megvan a 12. De amikor 15-et akarunk tenni, akkor nem teszünk egy júd és egy hé, az elvileg a 15, hanem inkább teszünk egy 9-es és egy 6-os. Nem egy 10-es és egy 5-es, hanem 9-es és egy 6-os. Miért? Ki tudja, mi a magyarázata ennek? Tessék? Aha, mert a júd és a hely az Isten nevenek az első két betűje, és nem akarunk használni az Isten nevet. Erre inkább egy tet és egy váv. És még a 16-tal is ugyanaz van, tet és egy zájnet 9 és egy 7-es használunk, mert júd, váv, az szintén még az Isten nevéből. A 17-es már újra a júd és a zájn, a 10-es és a 7-es. No, szóval ez az első vélemény, Beit Hillel vélemény. Hillel iskolája azt mondja, hogy Svát 15-e van az új év a fáknak. A másik vélemény, Beit Shammai, Shammai iskolája, ők azt mondanak, Svát hó elsőjén, azt mondja, a két héttel ezelőtt volt az új év. Miért? Erre több magyarázat van, és egy hosszú magyarázatot olvastam egyszer a Lubavitcher Rebbétől, azt mondja, ha végig veszünk a Talmudban, aki ismeri egy kicsit a Talmudot, tudja, hogy Shammai iskola és Hillel iskolája több tíz, vagy talán még több mint százszor is van az a vélemény eltér, és egyik így mondja, a másik azt mondja. Azt mondja Lubavitcher Rebbe, ha végig veszünk, akkor Beit Shammai, Shammai iskola mindig elég neki, ott potenciálisan itt van a dolog, és az már olyannak számít, mint ha van. Hillel iskolája azt mondja, hogy nem elég potenciális, hanem most már kellett legyen valami valódi, megvalósulja már. És erre azt mondja, ha két hét múlva már kezd a bimbózás, akkor már két héttel korábban az már potenciálisan már megvan. És Hillel iskolája azt mondja, ez nem elég. Amikor kezdődik, akkor kezdődik. Szóval ez egy hosszú téma, és lehet itt sok-sok talmudi részt ezzel magyarázni, mindenképpen az elfogadott vélemény mindig Hillel iskolája alapján megy. Szóval ez egy törvény, lehet mondani, szigorúan a mezőgazdasághoz kapcsolódik, és Izraelbe. Az a kérdés, akkor miért ünnepelünk mi a fák új évet? Nem ránk vonatkozik, ez nem nekünk szól ez. Erre érdemes idézni a Bibliából Mózes 5. könyve 20. fejezet 19. és 20. vers. Miről van szó ott? Háborúnak a törvénye. Ugye nem régen épet tanulmányt is írtunk épp a háborúnak a törvénéről, hogy hogy lehet háborozni, ahol civilek is vannak. Ez egy nagyon érdekes téma, amikor a Bibliában és a Talmudban keresünk a háborúnak a törvénye. Ugye a háború maga ez egy erőszak, valamikor valamit lehet, valamit nem lehet. Ez egy nagyon érdekes nagy téma. Itt a Biblia arról beszél, azt mondja, amikor háborúra indultak, és körülvesztek a várost, és támadni akartak, nem szabad kivágni a fákat. Miért? Ki, ha Adam éjszaszod? Mert az ember is hasonlít a fához, és lényegében a fá az egy élet, a fá biztosítja a gyümölcsöt, és nem lehet csak így kivágni. És ebből sok törvény is van, amikor az a lényeg, hogy a fát nem szabad kivágni, a gyümölcsfát. Ha nem gyümölcsfáról van szó, ott szabad. Ez szintén egy hosszú téma, mert lényegében itt van egy kicsit környezetvédelem a zsidóságban, az egyik nagyon fontos eleme, de itt a gyümölcsfáról van szó. Máshol, Mózes 4. könyvében beszél a zöldről, nem csak gyümölcsfáról, a maga a zöld, hogy milyen jót tesz egy városnak. Hát a Biblia arról beszél, hogy amikor a leviták kaptak városok Izraelbe, akkor a város körül egy kilométer, nem fél kilométert kellett hagyni, és hát nem szabad építeni, mert ott zöld terület kellett legyen a város körül. Városon belül lehet építeni, messze a város, de a város körül kellett legyen egy elég nagy terület a zöld. De mindenképpen, ki ha Adam éjszaszod, az ember sok mindenben hasonlít a fához. És nem lehet idegennek venni a fát. Az egyik nagyon fontos tanítás, amit lehet a fától megtanulni, hogy a fa, ameddig él, mindig nő és nő, előre halad. És ez egy nagyon fontos tanítás az embernek is, hogy nem lehet stagnálni, hanem mindig előre kell haladni. 2 hónappal ezelőtt ünnepeltünk a Hanukát, és akkor azt is ismerünk a Talmudból, hogy ott is van 2 vélemény, hogy milyen sorrendben, hogy van a Hanukának a gyertyagyújtásának a haladása. Ugye 8 gyertya van, és minden nap változik, de ott is van a Sámai és a Hilali iskolája. Sámai iskolája azt mondja, hogy első napon 8-at gyújtunk, és aztán minden nap egyel kevésebb. Hilali iskolája azt mondja, hogy minden nap egyel több. Miért? Mert málin ve kajdes ve loj moj rídin. A spirituálisban, a vallási dolgok mindig előre kell haladni. Ugye ez egy nagyon fontos tanítás, amit a fánál lehet látni, hogy mindig előre halad. Ugye amikor akarunk látni egy nagy fának a életkora, akkor mindig meg lehet nézni, hogy hány évgyűrűje van. Egyébként, hogy említettem most a Hanuka kapcsán a Hilali iskolája és Sámai iskolának a vélemény eltérése, szintén ugyanezt látunk. Mit mond a Sámai iskolája? Azt mondja, első napon 8-at kell gyújtani. Miért? Mert potenciálisan mennyi van? 8 nap. A második este mennyit kell gyújtani? 7, mert potenciálisan 7 nap van. Hilali iskolája azt mondja, nem azt kell gyújtani, hogy mennyi van potenciálisan, hanem mennyit sikerült már elérni. Ugye ez kapcsolódik az előbb elhangzotthoz, hogy mindig a potenciál és a megvalósultat kell nézni. Egy másik nagyon fontos tanítás, ami így lehet a fától levonni, egy kis fa, vagy egy fiatal kis ültetvényt, a legkisebb karcolás, a legkisebb dolog, ami most történik vele, az 5 év múlva óriási, nagyon nagy a megvalósulásában nagyon fog mutatkozni. Egy karcolás, egy picit ferdén ültette meg a fát, akkor 5 év múlva, 10 év múlva már nagyon ferde lesz, és így tovább. És erre azt mondja, erre az van írva, hogy az ember, amikor egy gyereket nevel, akkor is kell tudni, hogy a legkisebb dolog, ami történik most a gyerekkel, jobban vagy rosszabbul, az 5-10-30 év múlva nagyon-nagyon nagy, nagyítva fogunk ezt észrevenni. Ez egy ilyen pici kis dolog, ami történt most fiatal korában. Szóval a fára úgy kell tekinteni, mint egy élő dolog, és figyelünk azt, és amikor a fa új éve van, akkor mi is ünneplünk. Már a Shulchan Aruchban is írva van erről. A Shulchan Aruch azt mondja, hogy ezen a napon a reggeli imából elmarad a bűnvallomás. Minden kisebb ünnepnap. A kisebb ünnepre arra gondolok, hogy munkanap, egy tfilint kell rakni, ugyanígy lehet dolgozni. De mégis valamennyire ünnep. Miben mutatkozik be egy ünnep ezek a kis ünnepnapokon, hogy elmarad a bűnvallomás. Ugye, mert bűnvallomás van, az ember ilyen rosszul érzi magát, és ilyen napon nem lehet ünneprontó imákat elmondani, ez elmarad. Ez van írva a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch egyik híres kommentátorja, a Magen Avraham, mert azt mondja, azért ezen a napon nincs bűnvallomás, mert a fa új éve van. És aztán azt mondja, az askenázi zsidók szoktak ezen a napon sok fa gyümölcsöt enni. Nagyon érdekes, hogy ő alahúzza, és azt mondja, az askenázi zsidók, azt mondja, az európai zsidók, mert valójában, én legalább úgy tudom, hogy nem csak askenázi zsidók, hanem szefádi zsidóknál is. És az is nagyon furcsa, hogy általában a Shulchan Aruchban itt a kommentár nem szoktak ilyen hangsúlyokat tenni, hogy ez egy askenázi szokás. Ez szokás, ez egy szokás. És pont itt, ahol van egy ilyen hangsúly, askenázi szokás, ez nem csak askenázi szokás. Hát lehet, hogy később átvettek ezt a szefárdi zsidók is. Nem tudom. Mindenképpen minimum 5-600 éves ez a szokás, hogy eszünk gyümölcsöt, a fagyümölcsöt ezen a napon. Most, mielőtt részleteznem, hogy milyen szokások vannak a fa gyümölcs evése kapcsán, másra szeretném egy mondatra kitérni. Ugye remélem, hogy többen kaptak ebből a másolatból, lehet, hogy nem mindenki. Kicsit... Itt van még egy pár darab. Jó, akkor először kitérünk más dolgokra, mert látom, hogy nincs elég másolat. Milyen szokások vannak a fa a gyümölcs evése kapcsán? Érdekes, hogy mindennek van forrása, és csak a leghíresebb szokásokat felsorolnám. Az egyik, az a egyik kabbalistának a nagy mestere, ugye a leghíresebb kabbalista az Ari. Ari ez egy mazaik szó, a Dönénu Rabbi Yitzchak Luria. Luria Rabbi, ő a Zohar után a leghíresebb kabbalista, egy 500 évvel ezelőtt élt Cvátan. 36 éves korában elhunyt. És az ő nem írt könyvet, hanem az ő tanítását lejegyezte leginkább az ő tanítványa Rabbi Chaim Vital. És Rabbi Chaim Vital azt mondja, nagyon érdekesen, azt mondja, 30 féle gyümölcsöt kellene enni ma este. Ma. Miért 30? Azt mondja, ez 3x10. 10 olyan gyümölcs, aminek semmiféle klipája nincs. A klipa az a külső... Tessék, a helye. Azt mondja, van belső helye, és van külső. A belső természetesen az a mag, és a külső az a helye, amit lehámozunk. Azt mondja, akkor 10 olyan gyümölcsöt kell enni, aminek semmiféle, sem magja, se helye nincs, mert lehet itt megenni az egészet. 10 olyan gyümölcsöt, aminek van külső helye, és 10 olyan, aminek magja van. És itt 30. Ez volt a Rabbi Chaim Vitalnak a szokása. Mások, ez egyébként egy szefárdi szerző könyvében, a Chemdat HaYamim című könyvében van, azt mondja, 12 féle gyümölcsöt kell lenni. Miért? Azt mondja, minimum 12. Miért pont 12? Mert azt kell tudni, az Istennek a legszentebb neve. Ugye elő is említettünk ezt a nevet, a Jud, ami az a név, ami Jud, Hey, és aztán egy Váv, és még egy Hey. Az Istennek a legszentebb neve. A Kabbalában ez a Jud, Hey, Váv, Hey 12 féle sorrendben lehet írni ezt a négy betűt. Nem valójában négy, ez legalább három, egy kétszer hely. 12 féle sorrendben lehet ezt írni. És a 12, mondja a Kabbala, az úgy kapcsolódik, hogy minden hónaphoz kapcsolódik egy másik, a Jutke Vaszkénak egy másik sorrend. És erre minimum 12 gyümölcsöt kell enni, ami párhuzamos az Istennek a 12, az Istennek az egy nevenek a 12 féle leírása. A mások pedig Magyarországon is ezt sokan ezt követek, hogy 15 féle. Miért port 15? Mert a Zsoltárok könyvében a 120. Zsoltártól ott van 15 olyan rövid zsoltár, ami kezdődik a Sír HaMálottal. Ez az a 15, mert a szentélyben 15 lépcső volt, ahol a leviták szoktak állni és énekelni hangszerrel és mindennel, és akkor annak a párhuzamassal, akkor mi is eszünk 15-szer. Sőt, van, aki közben minden gyümölcs után énekel, vagy elmond egy zsoltár fejezetet. És így 15 gyümölcs, 15 féle zsoltár. Az újhelyi rabbi a Titleból Mózesről azt van írva, hogy ő 13 féle gyümölcset evett. És miért 13? Mert Echad, az Isten, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, az Isten egyetlen egy, az Echad szó az három betűből áll. Alef, Chet és Dalet. Alef az számértéke az egy, a Chetnak a számértéke az. Tessék? Valaki mondott valamit? Menni? A 8, és a Dalet az 4. És akkor így 1, 8, és 4, az 13. És akkor a újjai rabbi 13 gyümölcsöt evett. A pozsonyi rabbiról, a Schreiber Mózesről az van írva, hogy nem számolta a gyümölcsöt. Annyit gyümölcs, amennyi volt, annyit evett. Mert a lényege az, hogy mondjunk áldást a gyümölcsre. Mert azzal, hogy mondjuk áldást a gyümölcsre, azt jelenti, hogy ezzel azt mutatjuk Istennek, figyel, most kezdesz elkészíteni az új gyümölcsöt, tudja, hogy minden gyümölcsre van áldás. Ugye, mert minden evés előtt mondunk rá áldás, és akkor ezzel az Isten kedvet kap megteremteni a gyümölcsöt, mert látja, hogy a zsidók áldást mondanak rá, dicsérnek őt ezzel. A máshol az van írva, hogy nem mindened milyen gyümölcset eszünk, hanem igyekezni kell keresni olyan gyümölcset, izraeli gyümölcs. Most az izraeli gyümölcs nem a jaffai narancsra gondoltam például, mert a narancs az nem izraeli gyümölcs, annak ellenére, hogy lehet épp Izraelbe készült. Az izraeli gyümölcs az a gyümölcs, amelyik a Biblia, amikor dicséri Izraelt, azt mondja, milyen jó az Izrael, akkor két dolog a dicséri Izrael. Az egyik dolog a dicséri Izrael, azt mondja, hogy Izrael az a tej és méz folyó országa. Tej és méz. A másik azt mondja, hogy a különböző gyümölcsök, hogy felsorolja őket. Előbb azt mondja, hitaus ajra, búza és árpa, és aztán van további öt gyümölcsfajta. Gefen, az szőlő, te eina az datoja, rimoin gránátalma, zájsemen oliva, udvas az füge, hogy fordítva a sorrend. Szóval ez a öt gyümölcs, amivel a Biblia dicséri Izraelt. Ezek számítanak az izraeli gyümölcsök. Erre épp múlt héten olvastam az újságban, hogy képzelünk el, hogy Izraelben ilyenkor az ember keres datolyat, vagy függőt inkább külföldi kapható, és nem izraeli. Azt mondja, Izraelben az izraeli gyümölcs inkább külföldön készül. Miért? Mert Izraelben, nekem legalább az érzésem egy kicsit, hogy inkább high-tech-kel foglalkoznak. Én nem mondom, hogy a mezőgazdaság még elég erős, de azt hiszem, hogy a high-tech most már erősebb. És erre gyümölcsöt inkább hoznak Izraelből külföldre gyümölcsöt, és is szállítanak külföldre high-tech-et. Ez egy kis csere. Mindenképpen ezek a különböző szokások, ami kapcsolódnak a gyümölcshevéshez, hogy áldás mondjuk ide a gyümölcsre, hogy kiemelni, hogy a gyümölcs is kapcsolódik a zsidóságot. Most pedig nézzünk meg, ami a külön lapon van. Ez egy két érdekes dolog. Ugye, ha ez a nap, az a gyümölcs, a fának az új éve, és ez egy kis ünnep, ez azt jelenti, hogy ezen a napon írva van, hogy ez a nap, ez az olyan nap, amikor mindig, amikor ünnep van, azt jelenti, hogy ez egy szentebb nap, és ezen a napon az Isten áldás küld a világra. Ha a gyümölcshez kapcsolódik, akkor az áldás lényegében a gyümölcs, az evés, a megéletéshez kapcsolódik. Most nézzünk meg egy érdekes dolog. Ugye a fa, az a negyedik sor ebben a a lapon. A fa az gyümölcs, az ilán. Ilán az fa. Mi a számértéket nézünk ennek a szónak, az ilán szónak, akkor az alef az 1, a jód az 10, lamed az 30, és a nun az 50. Összesen 91. Mellette nézünk meg az a szó, hogy máhal, étel, megéletés, akkor a mem az 40, az alef az 1, cháf az 20, lamed az 30, és mennyit ad ki? Megint 91. Ami azt jelenti, amikor a fának az új éveiről van szó, akkor ez magában tartalmazza nem csak a fát, hanem a gyümölcsöt, a megéletést. És áldás ezen a napon az egész megéletésre szól. Ez kapcsolódik az a szóhoz is, hogy ezen a napon az Chamisha Asar Bishvat, Tu Bishvat. Chamisha Asar leírva héberül, az első sorban Chamisha Asar Bishvat. Egyébként régi magyar kiejtésben, ugye Martha, azt szokták mondani Chamishószar. Ilyen egy nagy szó, Chamishószar. Ugye már nem is lehetett egyszerre venni, hogy két külön szó, Chamishószar, hanem Chamishószar. És a modern helyben inkább Tu Bishvatot használ, hogy Chamisha Asar Bishvat. Az a szó, hogy a Chamisha Asar, ha ugyanezt a két szót veszünk, és csak a betűket felcserélünk, és más sorrendbe írunk őket, akkor az Asarból megkapunk a Sa'art, kaput, és Chamishából megkapunk a Simcha szót, ami öröm. A kapunak, az örömnek a kapuja, miért? Mert ezen a napon az Isten megáld minket a Ilán, illetve a Máhál, a megéletés kapcsán. Ha mi komolyan veszünk ezt a napot, áldást mondunk, próbálunk ezt a napot kihasználni Isten dicséretére, Isten tananak a megismerésével, akkor cserében az Isten áldást küld nekünk, és ez tényleg az örömnek a kapuja lesz. Ugye, mert a Rosh Hashanának az a fontos, ezt szoktunk mondani új évkor is, a szó szerint Rosh Hashanah azt jelenti az évnek a feje. A feje, ez azt jelenti, hogy ugye a feje, ami a fejben van, annan megy tovább az egész testben. Ami ezen a napon van, annak van hatása egész évre. Mert ha úgy fordítunk a Rosh Hashanah az év kezdete, akkor azt jelenti, hogy az első nap nem igazán kapcsolódik a másikhoz. Ez csak kezdete itt van, aztán van a folytatása. De ha szó szerint fordítjuk az évnek a feje, akkor azt jelenti, a feje nagyon kapcsolódik a többihez. És ezért, ami ezen a napon történik, annak van hatása a többi napra is. Most pedig vegyünk át, mert ezénégében ezt szoktunk énekelni ezen a napon, szintén ezen a lapon az a harmadik rész. A Talmud azt mondja, ez a Talmud Táni traktátus, ugye a csütörtök esti Talmud klubban ezt már átvettünk egy pár héttel ezelőtt, azt mondja a Talmud, Rav Nachman és Rav Yitzchak együtt vacsoráztak. Amikor vége lett ennek a vacsorának, a Talmud felsorol sok mindent, amit ott megbeszéltek a vacsora közben. Politikáról nem volt szó, hanem ilyen halachikus rész, olyan halachikus kérdés. Ki használta a lehetőség, hogy egy nagy mesterrel, hogy Rav Nachmannal ül. Amikor vége van, mondja a Talmud, erre megszólal Rabbi Yitzchak, hogy azt mondja Rav Nachmannak, tessék engem megáldani. Áldást kérek, nagy bölcs jött a városban, együtt vacsoráztunk, most mielőtt elmegy, kérünk egy áldást. Erre azt mondja Rav Nachman. Emsöl lecham mosol. Elmondom neked egy mosol, egy kis tanmesőt. Miért hasonlít? Ez. Mi ez ez? Te. Az az emberhez, aki megy a sivatagban. Fáradt is volt, éhes is volt, és szomjas is volt. Sivatagban hát süt a nap, nehezen tud haladni, fáradt van, közben szomjas is, közben még éhes is. hirtelen azt a sivatagban megy 1-2-3 kilométer, erre talál egy fát, rátalál egy fára, ahol nagyon-nagyon édes gyümölcse volt. És nagyon jó árnéka is volt. És azért lehetett a fa, mert egy kis patak ment ott mellette. Erre rögtön láttad, van gyümölcs, evett a gyümölcsből, ivott a vízből, és aztán még pihent egy kicsit az árnékba. És utána, amikor elmenni akart, odafordult a fához, és azt mondja, milyen áldást tudok én mondani neked. Ilan, ilan, fa, fa, de me avarecho, ez már fonetikusan is nagyjából le van írva, de me avarecho, milyen áldást tudok neked mondani. Ha azt mondom neked, hogy adjan Isten, hogy a gyümölcsöd édes legyen, már édes. Az már megvan. Ha azt mondom, hogy legyen jó árnékad, az már megvan. Ha azt mondom, hogy egy kis patak menjen melletted, és mindig sok víz legyen neked, az is megvan már. Akkor milyen áldást tudok én még hozzátenni a hozzá? Ugye annyira örültem, és olyan jól éreztem magamat itt, tehát valamilyen áldást szeretnék itt mondani, de hát mit tudok még hozzátenni? Ella! Akkor milyen áldást mégis tudok mondani neki? Hírasszony! Legyen az az akarata. Se kol ne tiajsz, se najtin mimcho, minden ültetvény, amit tőled származik, azt mondja, hogy valaki levesz innen egy kis ágat, és külön fát csinál belőle, jó, majd annak is meg legyen. Azt jelenti, az az áldás tudom neked mondani, hogy legyen folytatása ennek. Utánpótlás. Ezt mondja Nachman Rav Yitzchaknak. Te azt kértel tőlem, hogy mondjak egy áldást. Milyen áldást tudok én mondani neked? Ha azt az áldást mondjak neked, hogy legyen egy nagy tóra tudós, az már megvan. Ha azt mondjam neked, hogy legyen gazdag, az is megvan. Ha azt mondjam neked, hogy legyen gyereked, az is megvan. Akkor most mit tudok még mondani? Kérteled áldást tőlem, milyen áldást tudok még mondani neked? Ha mégis, azt az áldást mondok neked, elagyi hírasszony, si jiúce coéme echoka majtho. Hát a gyerekeid és leszármazatjaid olyanak legyenek, mint te. Istenfélők, tóra tudósok és gazdagok. Szóval az, ami megvan neked, ennek az menjen tovább. Ezt egyébként ez egy nagyon fontos talmudi tanítás, ami lényegében az ember igyekszik elérni valamit, ami nagyon szép és nagyon jó, de ne felejtsen el, ha annak nem lesz folytatása, akkor az hiányos. Ugye a zsidóságban ez nagyon így van, az azt, amit az ember elér, és az embernek igyekeznie kell, hogy érjen el minél többet, azt tovább kell adni a következő nemzedékekre. Emlékszem, a nagypapám, amikor volt egy családi esküvő, ugye a nagypapámról azt kell tudni, hogy újpesti volt, újpesti születés, Újpesten is lakott a második világháborúig, 10 gyereke volt, 40-40 a háború, amikor a háború kitört, 10 gyereke volt, 9 fiú, 1 lány. Egyébként csak zárójelbe, azt hiszem 33 vagy 34-ben volt egy hirdetés, hogy itt Pesten, a Tojrászban volt egy iskola, a fiúiskola itt az ortodox titkösségnek, aminek az volt a neve Tojrász Elmet, az igaz Tóra, csak mindenki Tojrásznak nevezte. Csak az volt, hogy keresnek egy tanárt. Csak akkor ő jelentkezett. Most általában keresnek egy tanár, senki nem akar egy olyan tanár, akinek eleve 10 gyereke van, mert akkor magas, még nem voltak a 10 gyereke, de azt hiszem, hogy 6-7 már volt neki akkor. És akkor most azt fogja mondani, hogy 6 gyerekem van, vagy 7, akkor azt mondja, hogy jó, nagyon jó, de inkább egy fiatalabb, akinek nem kell egy ilyen magas fizetést adni. Azt kérdezik, hány gyereked van? Azt mondta, egy lányom. Egy lány, és felvették. És aztán, amikor kiderülted, az egy lány mellett még van 5-6 fiú, kérdeztek, azt mondja, én nem hazudtam, én azt mondtam, egy lányom van, és annyi is van. Ha kérdeztetek volna, hány fiam van, akkor azt is mondtam volna. No. Szóval a háború előtt már 44-ben már 9 fia volt, egy lánya. szintén mindenki túlélt a háborút, ami hihetetlen csoda, szinti nagypapa, nagymama és még a 10 gyerek. És ezért, amikor most menjünk előre 50 évet, azt, amikor már a nagypapa már 90 fölött volt, ott volt egy esküvő, és amikor mindenki tudta, hogy a nagypapa ad lesz, akkor mindenki eljött. És akkor mindig ott az esküvő vége felé volt egy tánc, ami csak a nagypapának a leszármazatjai, 200-300-an táncoltak körülötte, és ezt a szöveget énekeltek, hogy mivel lehet téged megáldani, mindened van, csak adjan Isten, hogy a leszármazatjai olyanek legyenek, mint te. Remélem, hogy sikerülni fog ezt átadni, nem vagyok egy jó zenetanár, de hát szívből énekelek. Illan, ba me avarechecha. Illan, ba me avarechecha. Mesukin silchonoem amas hamayim oyveres tachtecha. Még egyszer, peiroisecho mesukin silchonoem. Ez volt az első része a szövegnek, hogy fa, mivel lehet téged megáldani, a gyümölcsöd édes, az árnyékod kellemes, a patak itt megy melletted, mivel lehet téged áldani. Ella, 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 jöjj iratza. Azt hiszem, hogy most elég sokat tanultunk már a fáujévéről és a gyümölcsről, akkor együnk egy kicsit a gyümölcsből, és aztán majd folytatom egy kicsit. Azt kell tudni, ugye, hogy előbb mondtam, hogy nem a fa gyümölcsének az evése a lényege, hanem a fa gyümölcsre mondani áldást. Ugye milyen áldást mondjuk a gyümölcsre? No, akkor mindenki vegyen egy gyümölcsöt, és mondjuk áldást. Mondjuk rá áldást együtt.
Mit kell?
És természetesen nem csak bármelyikből lehet venni, csak van egy, ugye a szőlő az egy izraeli gyümölcs, és a füge és a datója is izraeli gyümölcs, és a többi az, aki 30 féle gyümölcsöt akar lenni, akkor mindenképpen mindenből kell kóstolni. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam borei pri haetz. Egy gránátalma is van, az is izraeli gyümölcs. Van egy történet, van egy történet, lehet tovább enni a gyümölcsből, csak közben mesélek egy pár történetet. Volt az egyik híres haszid bölcs, akinek az volt a neve, Rabbi Zvi Csajvi Rebbe, Rabbi Itzhak Isaac. Zvi Csajvi Rebbe, ez egy nagyon-nagyon nagy bölcs volt, kabalista volt, és azt mesélnek, hogy egyszer tartod egy ilyen tubisváti széder, és készültek, hogy sok ember lesz, sok gyümölcsöt is hoztak, és mégis többen voltak, és nem jutott mindenkiből a gyümölcsből. Szóval itt hál' Istennek látom, hogy még mindig tele van az asztal, de mondom, ő ott náluk, azt történt, nem volt elég gyümölcs. Hát most nincs, akkor már nincs. Szerintem mégis valamit akart segíteni egy kicsit a helyzeten, erre azt mondta. Minden reggel a reggeli áldásokban, amit mondjuk, van egy olyan, ahol élőd varim, se adam ojhel pöriszeem, ba ojlam aze, ba keren ka jemes, le ojlam habo. A következők hozamát az ember még e világon élvezheti, de tökéjük megmarad a túlvilágra. Most szó szerint a héberbe a következők hozamát az péröz, gyümölcse. Csak erre azt mondja Mista felsorol különböző dolgok, az ember elmegy zsinagógában imádkozni, az ember jót tesz, segít a másiknak, beteget megy látogatni, de a Tóra tanulás viszont felér mindezekkel. Azt mondja. Szóval a Mista szerint a Tóra tanulásnak van a legtöbb gyümölcse. Szóval akinek nem jut a gyümölcs, menjen tanulni, és sok-sok gyümölcse lesz. Tubisvátról olvastam ma egy érdekes történetet a Baal Shem Tovról, hogy egyszer a Baal Shem Tov utazott, és vele volt az egyik tanítványa, a Dalainar Moise. Út közben egyszer azt mondja a Baal Shem Tov, ojjjjjjjj, hát Tubisvát van ma, és nem hoztunk magunkhoz gyümölcset. Ojjjjjjj, akkor most mi lesz? Azt mondja akkor a kocsisnak, jó, tessék fordulni jobbra, balra, ide, oda, és hirtelen bemennek egy ilyen kis kertben. Gyönyörű, szép gyümölcskert, mindenféle gyümölcs van. Leszedtek a fáról egy pár gyümölcsöt, ettek, jól laktak, és mielőtt utaztak tovább, erről Mojzse azt mondta, ilyen finom gyümölcsök vannak, akkor most szedelet meg itt egy kis zsákba beszedhet egy kicsit ebből, kicsit abból, legyen a családnak is. Közben csodálkoz, azt mondta, most tél van. És hogy van egy ilyen szép gyümölcskert? Nem látszik itt a tél. Valami nagyon furcsa volt neki, tehát azt, hogy a bácsámat ismeri az utakat, és evett, tett a zsákban, a háti zsákban, és indulnak útra. Aztán nem messzire megálltak, és pihenni. És erre Mojzse meggondolta magát, ilyen finom gyümölcs volt, inkább visszamegy, hogy szed magának még egy kicsit ebből a gyümölcsből, mert emlékezett körülbelül, hogy hol volt ez. Megy vissza, csak környéken nyoma sincs ennek a gyümölcskertnek. És nem érti, pontosan követte ugyanazt az útvonalat, de sehol nem talált már azt a gyümölcskertet. Ha visszajött, megnézte a hátizsákjában, azt mondja, üres, hát nincs gyümölcs. Erre még jobban csodálkozott. Mert ő jelen volt, amikor szedtek a fából. És emlékszik, hogy hol volt ez a gyümölcskert. Szedett magának a hátizsákban. Se gyümölcskert nincs, se a hátizsákban sincs gyümölcs. Akkor mi van itt? Erre megkérdezte a Baal Shem Tovot. Azt mondta, mester úr, elnézést, de hát valamit egy kicsit furcsa nekem. Nem találom a gyümölcskertet, nem találom a gyümölcset, amit szedtem. Mi van itt? Azt mondja Baal Shem Tov, elmondom, valójában itt nincs gyümölcskert. De úgy sajnáltam, hogy tubisvát lesz, és nem eszem gyümölcset, erre, hogy áthoztam Izraelből kis gyümölcskertet, tudjak rá mondani áldást. De azt mondja, csak azért hoztam át, hogy tudjunk áldást mondani. Nem azért finom gyümölcs legyen, vigyünk haza a családnak. Ahogy vége van ennek, minden visszament a helyére. És ez, amit nem ettünk meg, és nem mondtunk rá áldás, azt hiába keresel Izraelbe. Menjen Izraelbe, találni fogsz ezeket a gyümölcsöket, és ott szép és meleg is van ott. A Baal Shem Tov képes volt erre. Érdekes, ami írva van, a kommentátorok felfigyeltek arra, hogy a Misnában, amikor a Misna azt mondja, hogy a fa új éve van, nem azt mondja a fák új éve, hanem egyes számban mondja Rosh Hashanah le'ilam, a fának az új éve. Mint ha egy bizonyos fáról volt szó. Miért? Csak egy fának van új éve? Erre azt mondja a Bnei Szaszkar című könyv. Ez a munkácsi rabbi volt, a Spira rabbi. Ugye később az unokája, déd unokája és ik unokája végig voltak rabik munkácsán a második világháborúig. És ő azt mondja, a Bnei Szaszkar című könyvében azt mondja, valójában az összes gyümölcsfából minket a leginkább egy gyümölcsfá az, ami érdekel, és erre kell tenni a hangsúlyt ma este. Miért csak egy gyümölcsfa? Azt mondja, melyik az a micva, amit egy gyümölcs, ami előírás szerint gyümölcsel kell végezni? Melyik az a micva, amit gyümölcsel kell végezni? Tessék? Nagyon jó. Az esztrog. Sátrak ünnepen van az ünnepi csokor, és abban van egy, az esztrog, az ilyen citrusféle. Az az előírás, a sátrak ünnepen azt minden nap megrázunk. Azt mondja, mai napon, amikor kezdődik a fáknak a bimbozás kezdődik, azt jelenti, épp ott kezd nőni, mai napon kell áldás, kell imát mondani arra, adjon Istenem, legyen nekünk kóser etrogom. Mit ilyen kóser etrog? Mert nem mindegy, hogy néz ki az az etrog. Aki tudja, az etrog lehet egy szép etrog, és egy nem szép etrog. Kóser, és félig kóser, teljesen kóser, mert ha karcolás van rajta, akkor már csak nem olyan kóser, stb. Stb. És tényleg az elterjedt szakás az, hogy amikor a gyümölcsfát eszünk, akkor az ember imádkozik egy, hogy legyen kóser etrógja. És itt internetről letöltetem, egy ilyen szöveg is. Nincs ideírva, ki írt ezt a szöveget, és be kell vallanom, mert korábban nem találkoztam ezzel a szöveggel. A tartalma stimmel, de ki írta meg, azt én nem tudom. Írott emlőt van echo, hogy áldjál meg az összes etrogfát, hogy a gyümölcs készüljön időben, szép, gyönyörű szép, tiszta etrogok legyenek, semmiféle hiba ne legyen, semmiféle pöt ne legyen, tökéletes legyen, hiány ne legyen rajta, és legyen elég nekünk és az egész zsidó népnek mindenki, ahol csak lakik, hogy tudjuk vele mitzvát végezni, és aztán van egy további érdekes, hogy ugyanez az áldás a szőlőre is, hogy legyen sok szőlő, tudjunk kidust mondani Sábaszkor. És egyébként az a szakás, hogy ahol megvan szervezve kicsit jobban, hogy a szukoti etrog gyümölcsöt szoktak abból kompótot főzni, és azt eltenni, és ma enni belőle. A feleségem is megfőzte, mert már rég megettük. Ugye az etrognak egy nagyon érdekes íze van, nagyon-nagyon vastag a helye, ez elég sok cukrot kell tenni, ugyanakkor egy ilyen keserű, édes, nagyon különleges az etrognak az íze. Az egyik pilisi hétvégen is még tálaltunk is belőle, szóval ez az etrognak a különlegessége. Most, ha az ember eszik egy ritka gyümölcset, olyan gyümölcs, ami nem mindig kapható, és amikor először eszik, akkor még plusz áldás is mond rá, az úgynevezett Csehiánu áldás, hogy az ember örül annak, egy esemény, hogy evett ebből a különleges gyümölcsből. Etrog tényleg ritkán van, és ez általában, ha az ember elteszi tényleg túbisvátra, akkor tényleg lehet rá Csehiánut mondani. Még egy érdekes dolog van. Ugye ma este, hát igazán nem ma este, ma napon volt. Ma ünnepelünk a fáknak az új éve. Aztán írva van, hogy Sávuotkor, Tóraadás ünnep napján, akkor nidoinim ala peiröjsz. Akkor ítélkezik az Isten a gyümölcsök fölött, hogy mennyi gyümölcs legyen, milyen gyümölcs legyen. És ezért írja a Shulchan Aruchnak ugyanez a kommentátorja, a Magen Avraham, hogy mivel Sávuotkor, a Tóraadás ünnepen, mivel a Tóraadás ünnepen az Isten ítélkezik a gyümölcs fölött, ezért szoktunk kidíszíteni a zsinagógát fával, virággal. És erre az a kérdés merül fel, hogy ma, amikor a fáknak az új éve van, akkor gyümölcset eszünk, és amikor az Isten ítélkezik a gyümölcs fölött, akkor fákkal díszítünk a zsinagógát. Csak a logikusabb az lett volna, amikor a fáknak az új éve van, akkor fával díszítsük a zsinagógát, és amikor az Isten ítélkezik a gyümölcs fölött, akkor együnk a gyümölcsből. De fordított a sorrend. És erre azt olvasom, az egyik rabbi azt úgy magyarázta, ismert a zsidóságban többször van szó erről, hogy ha valaki 120 után élete végén feljön és égi bíróság előtt áll, akkor megnézzük, hogy most mit ért el az életében. Szombattartás, kóserétkezés, tvilinrakás, stb. Stb. De mellette még megnézzünk, igenis mennyit sikerült átadni a gyerekeinek. Tehát amikor az Isten ítélkezik fölötte, akkor megnézi a gyerekeket, hogy előbb szó volt, milyen áldást lehet mondani a fáról. Ugyanakkor, amikor az Isten ítélkezik a zsidó nép fölött, akkor mindig elmondja az imában, ó, emlékezz Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, Mózesre, Józsefra, miért? Mert mindig azt mondjuk, hó, hát milyenek voltak elődjeink, milyenek voltak őseink, és akkor Isten figyelembe vegyen az ő érdemeik nekünk is. Ami azt jelenti, amikor az Isten ítélkezik a szülők fölött, akkor nézi a gyerekeket is. Amikor az Isten ítélkezik a gyerekek fölött, nézi a szülőket is. És ezért a fák új éven eszünk gyümölcsöt. És amikor az Isten a gyümölcs fölött ítélkezik, akkor díszítjük a zsinagógát fával. Az a lényeg, hogy az embernek mindig kell nézni, hú, ha ilyen nagyok voltak a szülők, ugye nagyon gyakran lehet hallani emberektől, az én, a nagymamám igazi ortodox családból való. A nagyapám, ó, még pláne, a dédszülők, ó, el nem lehet mondani. Ugye akkor az embernek mindig kell nézni a nagyszülőket is, és majd a nagyszülők figyelnek a gyerekeket, mert minél többet tesznek a gyerekek, és az unokák, és a leszármazottak, az ő számlájákról is van írva. No, nézzük meg még egyszer, talán még emlékszünk a dallamra. Ilan, 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 báme avarechecha. Mivel mondtunk áldást a gyümölcsre, és ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon emlékezni az áldásra, és akkor máskor is, amikor gyümölcsöt eszik, mondja rá áldást, akkor adjon Isten tényleg, hogy beszéltünk előtt, hogy a hamisha oszor bisvát, az legyen sár, a szimha tényleg legyen az örömnek a kapuja, és Isten áldja meg mindenkit sok-sok áldással, a megéletés, boldogság, és mindent, amit a szíve kíván. Amen.